Színművészeti Egyetem ügyének részleteit. Döntetlennel végződött a tartományi választások hétfőn véget ért fordulója, még nem végleges adatok szerint, miután a baloldali kormányerő, a Demokrata Párt és a Liga vezette jobboldali koalíció is 3-3 tartományt szerzett meg. A másik kormánypárt az Öt Csillag Mozgalom a parlament létszámának csökkentéséről tartott népszavazási győzelmét ünnepelte. Matteo Salvini, a Liga vezetője, nem titkolta, hogy jobban örült volna a 4-2-es eredménynek a jobb közép javára. A becslések szerint a Liga minden tartományban a legnagyobb pártnak bizonyult. Első sajtókommentárok szerint Giuseppe Conte miniszterelnök most abban bízhat, hogy legalább a 2021-es államfői választásig hivatalban maradhat. Anarchista városnak titulált három amerikai nagyváros Donald Trump kormánya, amelyektől megvonna minden szövetségi támogatást, írja a BBC. New York, Portland és Seattle azért nem érdemel állami pénzt a kormány szerint, mert az elmúlt hónapok tüntetései alatt nagyon megugrott a bűnözés, a városok vezetése pedig szerintük nem tesz eleget az állampolgárok védelmében. Mindhárom városban, ahogy máshol is, azután kezdődtek az erőszakba forduló tüntetések, hogy Minneapolis-i rendőrök megöltek egy fegyvertelen fekete férfi. Trump kampányának fontos eleme, hogy a zavargásokért a városok demokrata vezetését, vagy akár magát a demokrata elnökjelöltet, Joe Biden tegye felelőssé. New York polgármestere viszont Trump politikai játszmájának nevezte a bejelentést, amivel az elnök megsérti New York polgárait. Az időjárásról: ma is a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék csak az esti órákban nyugaton, délnyugaton lehet, az éningszélben 24-29 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt, László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak! Most már jelentősen megnövekedett a fővárosban a forgalom, és a bevezető utakon is torlódnak a járművek, több helyen baleset nehezíti a közlekedést. A Zuglóban a Nagylőrincs király úton az Egressy út előtt a Bosnyák tér felé, az Erzsébet hídon a Döbrentei tér felé a Budai híd főben a belső sávban történt baleset miatt lelassult a forgalom. M0-as autóúton Gyár térségében történt egy baleset, az M5-ös autópálya felé a 36-os kilométernél két autó ütközött össze, így az M3-as irányából érkezők a háromból csak két sávot használhatnak, ez okozza a torlódást. Megállási tilalom lép életbe ma reggel 8 órától péntek este 18 óráig a Budapest 5. és 7. kerületében a Szuperkupa döntő miatt tilos megállni a Dob utca mindkét oldalán az Erzsébet körút és a Hásfa utca között, a Hásfa utca mindkét oldalán a Dob utca és a Király utca között, a Király utca mindkét oldalán az 5-ös utca és az Erzsébet körút között, valamint az Erzsébet körúton a 43-tól a 49-es számig. A belvárosban, az 5. kerületben, az Apácsai Cserenes utcában is megállási tilalom lesz. Köszönöm szépen a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kétféle ember létezik a világon, akinek van alibije, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Ez nem alibi, ez tény.
A Millás reggeli főtámogatója a 20 éves Volvo Autógaléria Kft. Volvo Galéria Budapest. 20 éve szenvedélyünk a Volvo.
Jó reggelt kívánunk, 8 óra 12 perc van, és 2020. szeptember 22-e az ősz első napja, és ráadásul, hogy egy kicsit felvidítsuk azokat, akik dugóban állnak, az autómentes nap is ma van. Ez a Millás reggeli, a két műsorvezető pedig Ács Gábor az egyik.
És Mihálovics András a másik.
Egy személyes megjegyzést tekintve, hogy morgos szerdán nem én leszek adásban, ma kaptunk egy csomagot, amelyen címzetként az szerepel, hogy Milákovics András a Mihálovics helyett, ellel és csével a végén. Én nem vagyok egy ilyen hanyattesek a saját nevemtől, és örjöngök, hogyha valaki rosszul írja. Ez azért tartom megosztásra érdemesnek ezt a kis apró tévedést, mert hogy minden interneten ment, ahol ugye a szolgáltató, úgy a futárszolgálat, mint maga az internetes kereskedelmi egység azzal nyaggatott, hogy töltsem ki az adatokat, és kitöltöttem ugye írásban. Tehát még biztos, hogy nem így írtam le a saját nevemet, ennek ellenére sikerült valahogy ezt így félre magyarázni, de ez óriási előrelépés ahhoz képest, hogy egyszer ugye voltam én, még egy szerkesztőségben kapott levél tanúsága szerint, akivel telefonon beszéltem, lediktáltam a nevemet, Bandlik János is, hogy a Mihálovics András hogy lehetett Bandlik Jánosnak, ez már örök homályba vész, de nem is ezért gyűltünk egybe, hanem hogy nézzünk, mi hír a fővárosban közlekedés tekintetében.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
Azt írja a hallgató a 0-30-20-10-9-09-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra, hogy Budáról Pestre az Árpád híd lépésben járható, okát egyelőre nem sejtjük, úgyhogy legyen kedves, aki tudja, az írja meg, illetve két baleset is történt. A Népfürdő utcában, a Viza utcánál van egy baleset, egy sávon váltakozva lehet arrafelé haladni, torlódás derék, illetve a Nagy Lajos Király útján is van még baleset, a Bosnyák tér felé az Egressy út előtt. No, és akkor most egy merész ugrással ezen jár az egyem, hogy a közlekedésről hogy tudunk átcsónakázni a családi vagyon tervezése, de nem nagyon sikerül, ha csak nem, ugye úgy, hogy az értékes családi autót ki fogja örökölni, de hát ez egy kicsit erőltetett, úgyhogy inkább csak annyit mondok, hogy családi vagyontervezés, amit nem lehet elég korán kezdeni, erről fogunk beszélgetni Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Mi ez a családi vagyontervezés? Először definiáljuk a fogalmat.
Hát ugye az ember semmit nem visz magával a túlvilágra, hogyha nagyon egyszerűen akarom megközelíteni, el kell döntenünk, hogy ki lesz a jogutódunk a vagyonunkba. A rendszerváltás óta eltelt 30 évben az egy autó, nyaraló és bérlakásból öröklakás vagyoni csoport jelentősen megnőtt. Szinte mindenütt van értékpapír, vagy több autó, vagy üzletrész, és van egy jelentős középosztály, ahol egészen komoly vagyonok halmozódtak fel, és az a középosztály, aki a rendszerváltáskor volt 30-40 éves, most így 30 évvel később elkezdett gondolkozni azon, hogy mi lesz a sikeres vállalkozással, és ez különösen akkor problematikus, hogyha a gyerekek nem abban a szakmába helyezkedtek el, ami a vállalkozás fő profilja. Uh-huh. Éppen ezért az utóbbi 5-7 évben egyre több ügyvédi iroda, illetve közjegyző foglalkozik azzal, hogy segítse ezeket az embereket. Adott esetben jó, ha egy végrendelet ezt kiváltja, de egyre több olyan okiratra van szükség, amivel egyrészt a vagyon működőképességét tudjuk megőrizni, másrészt pedig azokat az esetleges feszültségeket, amik az alapító halála után felmerülhetnek, azokat tudjuk kiküszöbölni, és megpróbáljuk igazságossá tenni emellett a részesedést.
Uh-huh. Különben mi történik, ha ettől eltekintünk? Vagy jó magyar szokás szerint elráérünk arra még?
Hát az a helyzet, hogy én mindig azt mondom az ügyfeleknek, hogy ha valaki végrendeletet készít, még nem hal meg, de mindenki meghal, az is, aki nem készített végrendeletet. A gyakorlatomban ugye közjegyzők tárgyalják a hagyatéki ügyeket, volt olyan hagyaték, akinek 5 gyermeke volt 5 különböző anyától. Ugye, hogy ott mindenki 1/5 kapott abból az egyébként tisztességes méretű agyomból, és ezek az 1/5 működésképtelenek voltak. Gondoljunk abba bele, hogy volt 3 autó, mindegyiket 1/5 részben örökölték a gyerekek. Hogyha ő átgondolja ezt előre, és felosztja a vagyonát, adott esetben már életében bizonyos gyerekeknek juttat, és ezáltal azok, ők nem válnak, nem halálakor válnak örökössé, hanem megkapják az örök részüket még életükben, akkor mindenki értelmes vagyoni részhez juthatott volna, és nem egy kényszerű tulajdon vagyonközösség lett volna az örökhagyó halála után.
Uh-huh. Miért érdemes ezt elég korán elkezdeni? Mert ugye ez hát a beszélgetésünk munkacíme, hogy nem lehet elég korán kezdeni.
Ez így van. Akinek kiskorú gyereke van, ott és egy stabil kapcsolatban él, ott annak azt kell átgondolnia, hogy ha ő meghal, és a kiskorú gyerekei lesznek az örökösök, akkor bizony a párjának a gyámhatósággal együtt kell majd eljárnia, ami kellemetlen. Ha valaki élettársi kapcsolatban él, akkor minden híresztelés ellenére ezt tudni kell, az élettársak soha nem örökölnek a magyar jog szerint. 15 év, de 50 év után sem örökölnek, tehát ott a végintézkedés megkerülhetetlen. Uh-huh. Vagy nagyobb vagyonunk van, akkor azt arról végrendeletet nem lehet 2 perc alatt készíteni, hiszen ott lehet, hogy meg kell osztani előtte a vagyont a házastárssal, lehet, hogy bizonyos alapelveket kell, mint ez egy új fogalom, a családi alkotmány, kidolgozni, hogy kik vezessék utána a céget, de mégis aki nem vezeti, az is ugyanolyan osztalékhoz juthasson, mint a többiek. Ezek sokszor hetek, hónapok munkáját, nagyon sok beszélgetést igénylő feladatot jelentenek. Tehát ne úgy képzeljük el ezt a folyamatot, mint a kőszívű ember fiainak az elején, amikor az öreg baradlai haldoklik, és akkor lejegyzik a végakaratát, hanem itt több órás felkészülés van, több alkalmas találkozó, és csak ezután születnek meg ezek az okiratok. Először is meg kell terveznünk azt, hogy milyen okiratra van szükség, és ha megterveztük, akkor elő kell készíteni ezt az okiratot, és olyan ez egy kicsit, mint egy házépítés, hogy miközben készítjük az okiratot, még mindig újabb és újabb igények, ötletek merülnek föl az ügyfél részéről, amelyeknek egy része talán indokolatlan, arról le kell beszélni, a másik része, ami viszont jó és indokolt, azt pedig bele kell fűzni ezek közé, az okiratok közé.
Hát ez egy érdekes, mert hogyha sok okirat van, akkor ez egy elég komplex hálózat.
Ez így van.
Ebbe hogy lehet rendet tenni, hogy lehetőleg egyik okirat ne üsse a másikat? Kell hát családi alkotmány?
Hát igen, tehát ez a családi alkotmány, de abba gondoljunk bele, hogy Magyarországon a házasságok fele felbomlik. És nyilván, ahol nem is születik házasság, azok az élettársi kapcsolatok, ahol gyerek van, azoknak is körülbelül ilyen arányú a megszűnése. Na most, hogyha valakinek több leszármazója van, több kapcsolatból, ezeknek a viszonyát még életében célszerű rendezni, és itt eleve át kell gondolni azt, hogy az a párja, akivel él, őt hogyan biztosítsa, hogy egy korábbi kapcsolatból származó gyerek, aki ellene hangoltak, ne tudjon fellépni rossz indulatulag. De hogyha egy teljesen normális családról van szó, mondok egy példát, éppen most volt egy ilyen ügyem, három gyerek van, ebből egy gyerek az, aki a cégben közreműködik, és a másik kettő, az egyik orvos, a harmadik tanár, ők egyáltalán nem foglalkoznak a céggel, de a szülők azt akarják, hogy hát ők is részesedjenek, és a cég pedig megőrizze a működő képességét. Uh-huh. De volt olyan ügyletem, ahol egyik gyerek se foglalkozott azzal, amivel a cég. Ott egy úgynevezett bizalmi vagyonkezelést kellett csinálnunk, ahol egy harmadik személy kvázi tulajdonosként üzemeltette ezt a vagyont. A gyerekek, illetve a túlélő házastárs érdekében. Uh-huh. Tehát a családi alkotmány jó szó, de ezt ne úgy képzeljük el, hogy ez egyetlen okirat, hanem az okiratok halmaza, amelyek logikusan egymásra épülnek.
Aha, na ez volt a lényeg. Ha a cégek utódlásáról még beszélünk picit, hogyha nem akar valaki ilyen bonyolult okirat hálózatot létrehozni, akkor milyen lehetőségei vannak még úgy, hogy egybe lehessen tartani a céget, és lehetőleg a legrátermettebb utót kapja meg? Mert arról beszéltünk, hogy senki nem akar részt venni a cég működtetésében, de mi van, ha mindenki?
Hát, hogyha mindenki, akkor azt kell mondani, hogy ők hárman a képviselők, és azt kell meghatározni, hogy milyen esetekben kell közösen dönteniük többséggel. Hát a három az pont egy szerencsés szám, hogyha ketten lennének, nagyobb bajban lennénk. És milyen esetekben járhatnak el önállóan. Ennek kifelé teljesen egyértelműnek kell lennie, ugye kifelé senki nem fogja vizsgálni, hogy ők mikor járhatnak el önállóan vagy együttesen, ez egymással szembeni felelősség lesz. De az is lehetséges, hogy a cég tevékenység formák szerint megosztható, és akkor szétválással a különböző részegységeket juttatjuk a leszármazónak. De ez megint több lépést igényel. Ma mondom, amiről már beszéltem, nagyon divatossá kezd válni, az angol trust vagy német Treuhand mintájára megjelenő bizalmi vagyonkezelés, ahol kijelölök valakit, aki kvázi tulajdonosa lesz a vagyonnak, de elszámolási kötelezettsége van a kedvezményezettek felé, és ez a harmadik személy fog gondoskodni a vagyonról, a kedvezményezettek pedig csak a hasznokat kapják meg. De a felelőssége a vagyonnal gazdálkodó vagyonkezelőnek az fenn fog állni, mind a az örökhagyó vagyonrendelő, vagy annak jogutódja, illetve a kedvezményezettek felé.
Uh-huh. Mi a helyzet a házasság esetén? Hogyha van egy családi cég, de ugye azt a férj vagy a feleség, teljesen mindegy, az egyik fél hozta létre, és hát azért szeretné elkülöníteni így a családi vagyontól. Egyáltalán lehet-e, van-e értelme ennek?
Hát mindenképpen lehet, sőt, nagyon sokszor ezt már akkor is szoktuk javasolni, hogyha semmilyen probléma nincsen a felek között, mert vannak korlátlan felelősséggel együtt járó pozíciók, ilyen például az ügyvezetői pozíció egy cégben, de az egyéni vállalkozók is korlátlan felelősséggel gazdálkodnak. És ebben az esetben, hogyha nincsen elkülönítve a vagyon, akkor a hitelezők akár a családi házra, tehát minden magánvagyonra rátehetik a kezüket. Hogyha elkülönítik ezt a vagyont, akkor lehetőség van arra, hogy ezt elkerüljék. Egyébként az új magyar családi joga 2014 óta van hatályban, ma már az általánosan ismert közös vagyon fogalmán túl az úgynevezett közszerzeményt is ismeri, illetve a teljes elkülönítést vagy részleges elkülönítést. Ez az ismeretlen fogalom, amiről beszéltem, Ez arról szól, hogy a házasság fennállása alatt férfinek és nőnek a vagyona el van különítve, de hogyha megszűnik a házasság köztük, akkor mintha teljes közös vagyon lenne, úgy számolnak el egymással. Miért előnyös ez? Azért, mert hogyha akár a férj, akár a feleség elkövet egy hibát a gazdálkodása során a saját cégében, akkor az a másik fél által tulajdonolt elkülönített vagyonrészt nem veszélyezteti, magyarán nem tud elúszni a teljes vagyon.
Néhány hallgatói kérdés. Egy házat, autót olcsóbb végrendelettel örököltetni, mint máshogy? Kérdezze a hallgató.
A végrendelettel vagy törvényesen való öröklés nem jelent semmilyen illetékkedvezményt. Az illetékkódexünk jelenleg ismeri az illetékmentes öröklést. Ez elsősorban, ugye most a közvetlen oldalági rokonokat is a nyáron bevezették, de a házastársat és a leszármazókat korlátlanul, tehát a dédunokát, ükunokát is megilleti, illetve a felmenőket, tehát a szülők öröklése esetén jelenik meg. Mindenki másnál, lakástulajdon esetében 9% az öröklés, a nem lakás, tehát mondjuk egy nyaraló esetén pedig 18.
Lehet-e adósságot örökölni?
Lehet adósságot örökölni, de az adósságért való felelősségünk az az úgynevezett aktív vagyon erejéig áll fenn. Tehát hogyha van egy hagyaték, ahol van egy ingatlan, ami mondjuk ér 30 millió forintot, és 35 millió forint az adósság, akkor én a 30 millió forint erejéig meg kell, hogy fizessem ezt az adósságot az elhunyt után, de az 5 millió forintért nem kell, hogy helytálljak, azt le kell, hogy írja a hitelező, mint behajthatatlan.
Aztán apám és húgom együtt vezetik a céget, én tanár vagyok, kérdésem, örökösödés esetén ki tudnak-e túrni a cégből?
Hát ez nem öröklési kérdés, hogy ki tudják-e túrni a cégből. Alapvetően, hogyha az édesapa úgy végrendelkezik, hogy a céget a húg örökölje, ebben az esetben a húg fog örökölni. Nyilván van, nem ismerem ezt a vagyont, van egy, tehát ugye itt azt lehet látni, hogy szülő-gyerek kapcsolatról van szó, ebben az esetben van egy köteles rész, vagyis az úgynevezett anyagi mellőzhetetlenség fogalma jelenik meg. Ez a törvényes örökrésznek az egyharmadát jelenti. Tehát nem tudom, hogy mekkora az a hagyaték, hogyha a céget úgy tudja a húgra hagyni az édesapa, hogy a levélíró vagy a rádióhallgató a törvényes örökrészének egyharmadánál többet örökölne egyéb vagyomból, abban az esetben szabadon tud rendelkezni a cégről.
Aztán megoldás lehet-e céges életbiztosításból kifizetni az örökösöket?
Hát az a helyzet, hogy az életbiztosítás az nem része a hagyatéknak. Tehát az életbiztosítás feltétele az, hogy meghalljak, a hagyaték pedig arról szól, ami a vagyonom volt.
Igen.
Nyilván lehetséges a kifizetés, mert ugye a PTK azt írja elő, hogy mondjuk a köteles rész esetén alapvetően pénzben kell megváltani a köteles részt, és azt, hogyha esetleg a házastárs a kedvezményezettje ennek az életbiztosításnak, és onnan pénzhez jut, azt már senki nem vizsgálja, hogy ez a pénz a hagyatékhoz tartozott-e, vagy pedig más forrásból szerezte.
Mennyi az átfutás egy egyszerű öröklési folyamatnak hagyatéki eljárással együtt? Mik a tapasztalatai? Ez is hallgatói kérdés.
Ez nagyon változó. Hogyha egy olyat beszünk, hogy egy házastárs, egy leszármazó, és ezek egymásnak és a jóba vannak. Az önkormányzati szakasz országos gyakorlat szerint általában egy 2-3 hónap szokott lenni a halál időpontjától számítva. Tehát nyilván, hogyha valaki meghal pénteken, akkor a hagyatéki eljárás nem hétfőn fog megkezdődni, mert ahhoz először ki kell állítani a halotti anyakönyvi kivonatot. Az egész család a temetéssel van elfoglalva, tehát általában egy 3-4 héttel később kezdi el az önkormányzat a hagyatéki leltár felvételét. Ezért formálisan átlépik a 30 napot, de ugye ez egyszer meg is hosszabbítható. Az utolsó... A közjegyzőnél, igen. bocsánat,
ez
van egy második szakasz. Tehát a közjegyzői szakasz egy egyszerűbb hagyatéknál a közjegyzőnek is az az érdeke, hogy minél előbb befejeződjön, tehát akár néhány hét alatt.
Nagyon érdekes kérdések maradtak a végére, nagyon megy az idő, igen. De nagyon érdekli a hallgatókat, igen. Minket, meg ha őket érdekli, akkor a Szentírás. Kiskorú öröklése. Két kiskorú gyerek van, mind a két szülő esetleg elhalálozik, ilyenkor ki kezeli a vagyont, erről lehet-e rendelkezni, illetőleg ezzel összefügg a másik hallgatói kérdés, hogy ha van több ingatlanom, elváltam, hogyan oldjam meg, hogy a most kiskorú gyerekeim örököljék, ha felnőnek?
Hát az első kérdésre a válasz, végrendeletben lehet gyámot rendelni, tehát nem, és a gyámrendelés az, hogyha alkalmas gyámot rendelünk, akkor, és a gyám elfogadja a kijelölést, tehát ez célszerű előre megbeszélni, vagy többet rendelni, mert azokat mind meg kell, hogy keresse a gyámhatóság, akkor ez a gyám lesz, aki kezelni fogja a gyermekünk vagyonát, amit tőlünk örökölt. A második kérdés mi is volt?
Hogyha van ingatlan az apukának, aki elvált az, igen, anyukától, de, igen, szeretné, hogy a gyerekei örökölnének, akik kiskorúak, és az anyuka ki lenne zárva ebből.
Igen, tehát az, hogy ne az édesanyja, ne a törvényes képviselő kezelje ezeket az ingatlanokat, ez ennél egy fokkal bonyolultabb kérdés, mert ebben az esetben hát tipikusan erre találták ki a trustot, amiről előtte beszéltem. Ilyenkor a halálával beutalja ebbe a trustba a vagyont az örökhagyó. A köteles rész mértékéig köteles fizetni a magyar jog szerint a kiskorúaknak, de mondhatja azt, hogy amikor ők 18 vagy 21 van, aki azt írja, hogy 30 évesek lesznek, akkor megszűnik ez a trust, és ők lesznek a tulajdonosai, vagyis ez a bizalmi vagyonkezelés. És ilyenkor a kiskorúak, akik már akkor nagykorúak, megkapják a vagyont, és anyukának nem volt kezelési joga.
Aztán tényleg az utolsó kérdés, nagyon sok van, úgyhogy folytatni fogjuk a beszélgetést egy másik időpontban. Van-e olyan, hogy nem találnak meg valamilyen vagyont, és az ezzel elvész?
Van, tehát ugye mi nem nyomozunk. És van olyan, hogy nem találunk meg vagyont. Hát ha soha nem derül ki, hogy ez a vagyon létezett, akkor valóban egy idő után ez elveszik, de azért egyet tudjunk, hogy az öröklési igények nem érülnek el. Tehát, hogyha 30 év múlva találunk meg egy vagyont, akkor 30 év múlva adjuk át, mert az öröklés az a törvény erejénél fogva következik be. Nekem volt még fiatal közjegyző helyettesként egy olyan hagyatékom, ahol az örökhagyó, ez 1993-ban volt, 1928-ban halt meg, és ott fel kellett egy teljes családfát állítani, hogy ki hogy örökölt, a közvetlen örökösök már mind halottak voltak akkor, és a végén mindenki örökölt valamit, valamiért nem adták át hagyatékként ezt a földterületet. Hát olyan sokan voltak, hogy a végén senki nem örült.
Jó, nagyon érdekes beszélgetés volt, nagyon szépen köszönjük.
Én köszönöm.
Szép napot, jó munkát kívánunk Önöknek.
Viszont kívánok Önöknek is. Viszonthallásra.
Viszonthallásra. Tóth Ádámmal, a Magyarországos Közjegyzői Kamara elnökével beszélgettünk a családi vagyon tervezés kapcsán elég sok mindenről.
És ha már szóba került az utódlás, akkor pillanat meg emit kapott a sorozat, hadd említsem meg, hogy utána kerestem, hogy akkor mi van vele, mert hogy nagyon népszerű, kritikailag is, meg úgy tudom, nem csak az én ismerősi.
Nekem beletört a bicskám az utódlás című sorozatba.
Hányadik résznek?
harmadik? Annyira na, idegesített, hogy...
Igen, igen. Írta egy hallgató előtte, és itt kiröhögtem, hogy túl kell lépni a negyedik, ötödikig, az nehéz lesz, igen? És utána gurulni fog. És én a másodiknál majdnem abba hagytam. A harmadikra eltelt több mint egy hét, vagy kettő.
Én ugyanígy voltam, hogy a másodiknál már szívem szerint abba hagytam volna, és azt mondtam, hogy az ördögbe is még egyet megnézek, adjunk már egy esélyt neki, és a harmadik is idegesítő volt, úgyhogy én ott
abba. Na, mi adtunk a negyediknek is, ötödiknek is, utána egyre hamarabb jöttek a következők. A második szériát már úgy néztük, hogy minden nap nézni kellett, tehát...
Annyira
begyorsan?
Hát neki látunk akkor elképesztő. Még egyszer, van ilyen. A Gyűrűk urát se első, és nem is második.
Nyert egy csomó Emmy-díjat egyébként, megkapta a legjobb drámasorozat díját is, de ez most volt, tehát ez a friss, a 2020-ason is.
Ja, is.
És egy másik színész kapott éppen legjobb színész díjat is, ami azért érdekes. Nem tudtam, honnan ismerem azt a csávot, végignéztem az egész sorozatot, és akkor és utána meg belepillantottam a Big Shortba, ugye a nagy dobásba, és akkor jöttem rá, hogy ugye ő ott volt ez a Jeremy Strong nevű srác. Na, minden esetre a hír az annyi, hogy megint megkérdezték ugye az Emmy átadás kapcsán. Kész, még mindig nem kezdték el a forgatást, leállt márciusban a koronavírus miatt, mármint a harmadik évad. Kész van, fölkészültek, óriási szervezésben vannak, hogy el tudják kezdeni, már szinte biztos, hogy indul, de még nem indult el. Valamikor, valószínűleg egy éven belül, a következő év második felében jöhet majd a harmadik évad az Utorlásba.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3.49-től. Hogy le ne merülj. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Reklám.
Üzemanyag.
Feltöltve.
Takarítás.
Minden autó kitakarítva.
Fertőtlenítés.
Elvégezve.
Maszk.
Felvéve.
Akkor a City Taxi indulásra kész.
Rendben.
A City Taxi az újraindulásban is partner. Válassza ön is a City Taxit. Hívja a City Taxi Budapest applikáción keresztül, vagy tárcsázza az ismert 2-111-111-es számon.
Könnyebb, mint az egyszer egy. Kettes után 6x1. City Taxi. A taxi.
Nyerjen álomvásárlást a MOM Parkban. Merüljön el őszi ajánlatainkban, és vegyen részt nyereményjátékunkon szeptember 1-e és 30-a között. Vásároljon a MOM Park bármely üzletében, és vigye haza márkáinkból összeállított heti csomagjaink egyikét, vagy akár a fődíjat, egy 500 000 forinttal feltöltött MOM Park kártyát, és egy felejthetetlen shopping délutánt Holden Flinda Stylist-tal. Részletek a mompark.hu/nyereményjáték oldalon.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzén.
Júliusban és augusztusban is Európa legmagasabb inflációját mérte Magyarországon az Eurostat, míg az Unióban augusztusban 0,4%-kal emelkedtek az árak az egy évvel korábbihoz képest, Magyarországon júliusban az előző havi 2,9%-ról 3,8%-re emelkedett az éves áremelkedési ütem. Jövőre visszajöhet a betétdíjas üvegvisszaváltó rendszer. Az erről szóló kutatás eredménye szerint a megkérdezettek jelentős része a visszaváltó automaták elhelyezését támogatja, elsősorban nagy áruházakban. Szerdától 3-3 forinttal drágul a benzin és a gázolaj is. A benzinért átlagosan literenként 373, a gázolajért 363 forintot kérhetnek a kutaknál. Elkészült a magyar szingli térkép, az egyedül élők többsége 20-39 éves férfi, többségük Budapesten, Debrecenben, Szegeden és Pécsett él. A szociológus úgy véli, hogy a többség inkább csak belesodródik ebbe az élethelyzetbe, ez nem állandó. Ma is a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék az esti órákban, nyugaton, délnyugaton lehet, az élénk szélben 24-29 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzy-n.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben, a Népfürdő utcában, a Viza utcánál. Egy sávon váltakozva halad a forgalom, torlódásra számítsanak. Illetve tart a műszaki mentés a Nagy Lajos Király útján, a Bosnyák tér felé az Egressi út előtt. Lassú a haladás a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton és a Tököli úton a Hungária körút előtt, a Pesti út külső szakaszán, a Maglódi úton és a Jászberényi úton befelé az Éles sarok előtt, illetve az Őrsvezér tere környékén. Akadozik az előrejutás a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídtól délre, a pesti alsórakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, illetve a Petőfi hídon Pestre. Mától útszűkületre számítsanak Újpesten az Erkel Gyula utcában a Nádor utca és az Attila utca között, valamint a Nádor utcában is az Erkel Gyula utcánál gázvezeték építés miatt. Továbbá lezárták a külső sávot az első kerületben a Krisztina körúton az Erzsébet híd felé a Feszti Árpád utcánál vízvezeték javítása miatt. Nemesszegi Dániel, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Adeus Paris tropical, adeus Brigitte Bardot. O champanhe me fez mal, caviar já me enjoou. Simonal estava certo na razão do Patropi. Eu também que sou esperto, vou viver no Piauí. Minha terra tem chacrinha, que é louco como ninguém. Tem Juca, tem Teixeirinha, tem Dona Hebe também. Tem maçã, laranja e figo, banana quem não comeu. Manga não, manga é o perigo, quem provou quase morreu. Do meu ponto de vista, mudando de profissão, pois a moda agora é artista, ser júri em televisão, tomar banho só de cuia, comer jaca todo mês. Aleluia, aleluia, vou morrer na BR3. Hey, hey, Gigi, take me back to Piauí. Meu Deus, meu Deus, take me back to Piauí.
Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Jó, na, pillanat, türelmet kérek, 110 most éves lenne
aranyköpés rovatunk, utána egy rövid okos morzsa bejött.
1910. szeptember 22-én született.
Oké, köszönöm én is. Téret akartam bekapcsolni, és bekapcsoltam az enyémet, miközben igen. Itt még telefonáltam. Okay,
110 éves lenne Faludi György, 1910. szeptember 22-én született, Kossuth Díjas író, költő és műfordító is, a Villon féle műfordítása ugye feledhetetlen, és képzeld el, nekem van belőle egy szamizdat példány, mert hogy ezt állítólag én nem tudom, de aki adta, az nem volt tisztában azzal, így stencil ezzel van leír. Nagyon, majd egyszer behozom. Mutatom, nagyon érdekes. Szóval, Faludi Györgyre emlékezünk, ő mondta egyszer, a lét egyszerre iszony és csoda. Nincs rendező? Vagy van? Hol? Ki csoda? Gyanítom, nem lelte meg a választ. Ő sem, ahogy mi sem fogjuk ebben a pár percben.
Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
Hát ez meg mi? Jé, egy okos morzsa. A rovat támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
A hibrid autók olyan elsődlegesen robbanó motoros járművek, amikben a hajtást elektromotor is segíti. Az autó kis kapacitású akkumulátorában tárolja a regeneratív fékezéskor termelt energiát, amit gyorsításkor vagy folyamatos haladáskor is fel tud használni. A fogyasztás csökkenését ezek az autók a fékezéskor visszanyert energia újrahasznosításával érik el. Ezek az autók külső áramforrásból nem tölthetők, és az akkumulátoruk maximum néhány kilométeres tisztán elektromos meghajtáshoz tud elég energiát eltárolni.
A Millás reggeli okosmorzsák támogatója a Wallis British Motors Kft. A Jaguar Land Rover márkák kizárólagos értékesítője.
Azt írja a hallgató, hogy belehallgathattunk a háttérmunkába, a ritka pillanatok szépsége. Aztán be a hallgató meg azt írja, a találó aranyköpés néha nagyon szemét az élet, sokszor mégis csodás. Az előző dal engem a Józsi a mocsárból című örök becsűre emlékeztet, azért Juka Chavez ennél a Józsi Bazsinnál sokkal nagyobb életművet hagyott maga után, úgyhogy ezt az előző dal nevében és annak előadója nevében is vissza kell utasítanom, mert ez egy elég magas színvonalú produkció volt, jön velem az élő showba Juka Chavez, mondhatnám, ha edzeteskedni akarnék, de nem teszem, ez egy másik rádiónak az egyik oszlopa volt a zenei kínálatban, úgyhogy tessék így kezelni Juka Chavez-t.
Sokkolóak a változások? Nehezen teljesülnek a célok új környezetben? Szeretnél jóból kiválóvá fejlődni? Akkor hozd magad lendületbe a Millás reggeli Team First sikeres vállalati hatékonyság rovatának 4-es fogatával. Produktivitás, cégvezetés, munkakultúra és technológia.
A vonal túlsó végén pedig dr. Dura Mónika, a Siva Force operatív vezérigazgató helyettese. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok!
Emberi és gazdasági érdek a vállalatvezetésben. Ezt össze lehet egyeztetni? Szerintünk nem.
Itt a nagy harci feladat az ellenkezőjéről meggyőzni minket.
Igen, gondoltam, hogy egy ilyen meggyőzős téma lesz a mai témánk. Szerintünk igenis össze lehet egyeztetni, hiszen mi minden nap ezt próbáljuk, ezt az egyensúlyt megtalálni. Nem állítjuk, hogy könnyű, de minden nap úgy telik el, hogy ezt az egyensúlyt próbáljuk balanszírozni, hiszen ha azt nézzük, akkor két szélsőséges cégvezetést tudnánk így egymással szembeállítani. Az egyik ez a hagyományos, ahol mindenki van találva, minden be van szabályozva, és a vezetőnek úgymond csak vezényelni kell, és utasításokat kell osztogatni. Itt azt feltételezzük, hogy a munkavállalók szabadsága és produktivitása az azzal egyenlő, hogy milyen utasításokat milyen gyorsan tudnak végrehajtani. A másik irány, a másik szélsőség talán az, amikor csak a kreativitásnak engedünk teret, és nem határozunk meg célokat, és inkább ez a szabadság a domináns, és mi azt gondoljuk, hogy a kettőt egyensúlyba kell állítani, hogy a kontrollt és ezt a szabadságot egy olyan helyes egyensúlyát megtalálni, amikor mind a kettő tud érvényesülni. Hiszen hát az nem tudok, hogy...
Első irány a Millás reggeli Kft. Mihálovics András ügyvezetésével, azt
nem,
ismerem.
Az a második, a kreativitás, mert egyszerűen nem lehet veled bírni, meg a kántorral sem.
Na, hát mind a kettő fontos szerintünk.
Egyértelmű. De hogy lehet ezeket összehangolni? Hogy lehet kreatív embereket mondjuk szigorú szabálykövetésre és határidők betartására rávenni, és hogy lehet kockákat mondjuk rávenni arra, hogy kicsit művészként flow élménnyel gazdagodva dolgozzanak?
Hát mi a Siva Force-ban a napi operatív irányítás terén abban hiszünk, hogyha célokat meghatározzuk, és azokat minden nap közvetítjük a munkavállalók felé, és ezek nagyon egyértelműek, akkor minden nap megadjuk ezt a tudatosságot, hogy milyen cél felé kell haladni. A célok meghatározásánál ott a nagyon fontos, hogy ezek ilyen fixek, tehát hogy ezek nem változhatnak menet közben, amíg azt mondjuk, hogy ezek a célok, azok minden vektor arra kell, hogy mutasson, és mi ezt úgy, hogy adunk ennek az egésznek egy ritmust, úgy működünk, hogy két hetente megállunk, megnézzük, hogy a meghatározott célokat sikerült-e a csapatoknak, meg az embereknek, a munkavállalóknak befutni. Ha sikerült, akkor örülünk neki, és utána újabb célokat határozunk meg a következő két hétre. És így ennek megvan ez a ciklikussága, hogyha nagyon eltérnénk a céloktól, akkor lehet korrigálni, viszont mindenkinek ezek a merev keretek egyfajta biztonságot is adnak. Uh-huh. Ez nem csak így két hetente van, hanem napi szinten is megvannak ezek a rutinok, és ez a tudatosság, hogy például mi a napindítókon minden nap elmondjuk, hogy mi a két hetes cél. Hogyha valakinek napközben felmerülnének kérdései vagy kétségei, akkor hogyha ezt a mantrázott célt eszébe jut, akkor egy csomó kérdést meg tud magának válaszolni, és afelé tud haladni. Uh-huh. Ha pedig nem, akkor meg pedig tud segítséget kérni tőlünk.
Igen, és itt jön egy érdekes kérdés, hogyha segítséget kér, mert bizonyos aknákat érzékel, ami miatt mondjuk egy IT fejlesztő nem tud IT-t fejleszteni, akkor ilyenkor mit csinál a menedzsment?
Hát a menedzsmentnek pontosan ez az egyik fő feladata, hogy ezeket a napi aknákat, akadályokat elhárítsa. Például, hogyha a cégünknél van egy fejlesztő, akinek ugye az a célja, hogy valamilyen projektet lefejleszten, akkor neki ne kelljen mondjuk az ügyfelekkel foglalkoznia, vagy az ügyfél problémával, vagy az ügyfél kommunikációval, ne kelljen a költségvetésre, a büdzsére figyelnie, hanem neki az legyen a feladata, hogy akadálymentesen tudjon fejleszteni, és a vezetők úgy mozognak a cégünkben, hogy minden olyan akadály, ami neki például nincs internete, vagy bármilyen más akadály felmerül, akkor mindenki akarul forog, elromlott a gépe, de ez csak ilyen tárgyi akadály, de bármi más is felmerülhet, akkor mindenki azon dolgozik, hogy ezeket megoldja, és ezt nem neki kelljen megoldani, hogy neki csak a fejlesztéssel kelljen foglalkoznia.
Azt értjük, hogy akkor a vállalatnak szüksége van célokra, de meg a dolgozókat hagyni kell egy kicsit szabadjára engedni, de ez nem veszélyes, nem üthet vissza?
Hát az, hogy a dolgozók, hogyha szabadjára vannak engedve, akkor nem tud visszaütni, hogyha megvannak a merev keretek, hogy milyen keretek között tudnak dolgozni, de ha azon keretek belül szabadon tudnak, kreatívan tudnak a munkavállalók dolgozni, akkor pont, hogy nem üt vissza, hanem pont az ellenkezője van, hanem ezek nagyon is egybevágnak a céges érdekekkel, és akkor egy ilyen flow élmény van, ami gyakorlatilag egy ilyen szárnyalást.
Értem. Akkor inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy akkor hogyan döntjük el, hogy ki mennyi szabadságot kap, mert azért vannak olyan emberek, akik nagyon jól tudnak élni a saját szabadságukkal, vannak akik meg kevésbé, tehát hogyha nincsen, tehát túl szabadon vannak engedve, akkor nem termelékenyek, nem hatékonyak.
Igen, itt a szabadságfogok dilemmájánál tudunk meghatározni 4 olyan esetet, ami ilyen tipikus eset, hogyha van cél, de nincs eredmény, például egy kezdő vezetőnél, ahol vagy kezdő csapatnál, ahol nem annyira mindenki új, vagy sok új van, akkor ott a vezetőnek intenzíven jelen kell lennie, és ott nagyon sokkal többet kell segítenie. A második eset az, hogyha van cél, de nincsen eredmény mondjuk már hónapok óta, tehát nem tud ez a csapat produktívan működni, akkor egy idő után be kell látni, hogy itt a csapattagokat cserélni kell, mert ez nem annyira produktív, és ez a két szélsőséges eset volt, és vannak az inkább általános tipikus esetek, amikor ha van cél, de ha van cél és nem teljesül, vagy nem mindig teljesül, mert vannak akadályok, akkor ez a csapat képes arra, hogy segítséget kérjen a vezetőtől, és akkor csak néha avatkozik be a vezető a csapat érdekébe, tehát itt sokkal nagyobb fokú a szabadság, és amikor már eljutnak arra a szintre a csapatok, hogy teljesen önálló meg tudnak oldani akadályokat is, akkor ezt nevezzük a legproduktívabb csapatnak, hiszen ők már saját maguk a célok mentén végig tudnak menni.
Mi van, ha gond van?
Hát akkor a vezető...
Akkor bele lehet nyúlni ebben a nagy demokráciába? Mert azt nem fogják szeretni a dolgozók.
Ha azt nézzük, akkor az esetek 80%-ában egy jól összeszokott csapat tud menni a célok mentén, viszont igen, vannak olyan helyzetek, amikor azt látja egy vezető, hogy 200-al megy a csapat a betonfalnak, akkor szerintem ez nem csak egy lehetőség, hanem bele is kell nyúlni. Tehát van az esetek, hogy a mindennapok 20%-a, amikor igenis azt kell mondani, hogy figyeljetek, ez nem feltétlenül jó, álljunk meg, beszéljük meg, hogy ezt miért hoztátok meg ezt a döntést, így valószínűleg nem fog a határidő teljesülni, vagy akár másmilyen következményei lehetnek, és akkor ilyenkor igenis szerintem a vezetőnek kötelezettsége, hogy belenyúljon ezekbe az esetekbe, és felhívja a csapatnak a figyelmét.
Mi van akkor, hogyha ez is egy ilyen magyar szokás, és nagyon sokszor találkoztam én személyesen is, hogy nagyon-nagyon dolgoznak, még eredmények is vannak, záporoznak az e-mailek, megy a kommunikáció, de nem nagyon lépünk előre.
Hát ezt a megcsinálás mámorának szoktuk definiálni, amikor mindenki annyira csinálni akarja, hogy éppen a célok vesznek el, hogy mit is kell csinálni, mikorra is kell odaérni, és akkor ilyenkor megint egy picit meg kell állítani a csapatot, hogy ebben a megcsinálás mámorában nehogy elveszteni, és akkor megint pontosítani kell, és tudatosítani kell a célokat, és szerintem erre nagyon fontos, hogy a napi rutint így bevezettük, hiszen hogyha minden nap arról beszélgetünk, hogy mik a célok, mik a határidők, akkor az a megcsinálás mámorának az eset számát sokkal kevesebbet tudjuk szorítani, és ilyenkor is szerintem kötelezettség egy vezetőnek, igenis a csapattagoknak felhívni a figyelmét, hogy a célok azok, célok megtartása az fix, és azt meg kell tartani.
A Brian életében megvan az a jelenet, amikor ki kell szabadítani Brian-t, és ülésezik a Judea Népe Frontnak az intézőbizottság, hogy igazitok van, tettek kellenek, nem szavak, javaslok egy új indítványt, nagyjából erről van szó a megcsinálásnak.
Igen, ez nagyon jó példa, tényleg igen. Ez a jelenet erre.
Mi van a forró krumpli dobálókkal? Aki kap egy feladatot, ír 4 e-mailt, és amikor számon kéred, nincs elintézve, akkor azt mondja, hogy hát én 4 e-mailt írtam ennek is, meg annak is, és hát nem válaszoltak, vagy nem.
Igen, ez az operatív vezetés során sokszor találkozunk azzal, hogy az elintézetnek mi is a fogalma, ezt mindig jó tisztázni a munkavállalókkal, hogy mit értünk az alatt, hogy el van valami intézve, hiszen a dolgok általában nem akkor vannak elintézve, hogyha írtam 4 e-mailt, de amit kitűztünk célul, az mégsem valósult meg, hiszen nem az volt a cél, hogy valaki levelezzen, vagy e-maileket írogasson, mert abban nagyon szép statisztikát fel lehet állítani, hanem hogy hatékonyan megint tisztázva a célokat újra elő kell venni, hogyha nem az e-mail nem volt hatásos, akkor talán hív föl, hogyha nem tudod felhívni, akkor próbálj meg más kerülő úton eljutni ahhoz az emberhez, akinél te tudsz segítséget kérni, vagy el tudod intézni, ami újra cél volt. Tehát ez nagyon fontos, hogy a célokat tisztázni kell, mert a cél az nem az, hogy nem az volt a cél, hogy levelezzünk.
Uh-huh. Lehet váltogatni a kemény keretek és a szabad működés között?
Hát szerintem nem csak lehet, hanem ezt én azt a vezetőknek kötelezőként írnám alá, hiszen ez egyfajta balansz, egy nagyon vékony mesdje az operatív vezetés során, amit napi szinten gyakorolni kell. Hiszen én jöttem egy nagyon hivatalos merev világból, az adóhivatalnál dolgoztam, és ott nagyon kemény utasítási rendszer volt, ami nagyon... nagyon feszességet mutatott, de a kreativitásnak annyira nem adott teret. Másrésztről pedig a másik végletet tudnám mondani, amikor meg csak a kreativitás érvényesül, de az ilyen alapvető célok, amiért mondjuk egy vállalkozás létrejött, hogy profitot termeljen, az egy ilyen másodlagos, harmadlagos szemponttá válik, és szerintem a két szélsőséget kell napi szinten vegyíteni, hiszen ezt ki kell mondani, ez ne legyen tabu téma, hogy egy vállalkozás azért jön létre, hogy profitot termeljen, hogy bizonyos célokat, bevételi és eredményelvárásokat abban az évben azt produkálja, és az operatív vezetésnek ez a nagy kihívása, hogy ezt a kettő balanszot tudja tartani, és mégis valahogy élhető legyen. Mert az a nagy dolog, hogy a célok eléréséhez vezető út, az annak élhetőnek kell, hogy lenni, annak jónak kell lenni, és ott az embereknek jól kell, hogy érezzék magukat, mert annál produktívabb vették, hogy a célokhoz vezető úton minél mindenki jól érzi magát.
Egy hallgatói kérdés a végére, mert nagyon elment az idő, de nagyon érdekes felvetés. Mi a helyzet azokkal a munkakörökkel, amelyek nem eredményközpontúak, kérdezi Ricardo. Őket hogy lehet motiválni, vagy hogy lehet bevonni ebbe a működésbe?
Hát ott is vannak célok, ami nem eredményközpontú. Tehát, hogyha egy kreatív munkát is megnézünk, azért ott is vannak célok, amiket el kell érni. És én mindig azt mondom, hogy az eredmények azok nem csak számokban tudnak látszódni, tehát nem csak számokban lehet meghatározni, hanem egyéb másba. És ezt, hogyha előtte megbeszéljük, lefixáljuk, megegyezünk benne, hogy milyen célokat kell egy kreatív vagy nem eredményközpontú munkavégzés során elérni, akkor utána ezeket a célok mentén kell haladni.
Rendben van, nagyon szépen köszönjük, elgondolkodtató ez az egész beszélgetés, és akkor sok sikert kívánunk, szép napot!
Köszönöm én is, viszonthallásra!
Viszonthallásra! Dr. Dura Mónikával, a Siva Force operatív vezérigazgató helyettesével beszélgettünk. Ahogy az órára pillantok, rá kell jönnöm, hogy László B. Kati hírei jönnek.
Team First, a millás reggeli sikeres vállalati hatékonyság rovata hangzott el. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
Reklám.
Pályázzon október 14-ig a Tesco támogatására. Az Áruházlánc 8. alkalommal hirdeti meg az Ön választ, mi segítünk pályázatot, ahol a jelentkezők országosan több mint 43 millió forintot nyerhetnek el ötleteik megvalósításához. További információért látogasson el a tesco.hu/közösség weboldalra. Tesco.
Zöld hétvége a Hyundai márka kereskedésekben október 2-án és 3-án. Válts velünk akár már ma elektromos autóra, és próbáld ki a Hyundai zöld modelljeit, amelyek állami támogatással akár 8.499.000 forinttól készletről azonnal elvihetőek. Elektromos Kona most fali töltővel. Ne feledd, október 2-án és 3-án zöld hétvége a Hyundai-nál. További részletek a www.hyundai.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy.